Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliuma 23. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket. Ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: semmi bűnt nem találok ebben az emberben, de azok erősen állították, fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. Amen. Kedves testvérek, ismerjük a mondást: az ellenségem ellensége a barátom. Jézus a nagy tanács döntése és tanácskozása után az ő kényszerítésükkel átvonul Pilátushoz, a helytartóhoz, és ott kérik a döntésük végérvényesítését, hiszen az akkori megszálló hatalom, a Szentföldön a Római Birodalom sok mindent, jogot és lehetőséget meghagyott az ott élőknek, de a pallos jog az a birodalom hatáskörébe tartozott. Tehát ahhoz, hogy Jézust kivégezhessék, ahhoz szükség volt a helytartó Pilátus végérvényes döntésére, határozatára, enélkül nem tehették el lábalól Jézust. A főpapok és az írástudók, az elöljárókat sok minden vezette ahhoz, és odáig, hogy Jézussal ilyen módon végezzenek. A pasió történet erről a véres és szörnyű és igazságtalan és méltatlan hadjáratról szól. Tehát a főpapok esetében az anyagi és politikai érdekek is szerepet játszottak abban, ebben a döntésben, hogy Jézust elítéljék, mert zavaró volt, és féltették a hatalmukat, bár arra Jézus sohasem tartott igényt. Aztán a farizeusok, a nép elöljárói, másik szinten pedig a féltékenység is mondhatni, a presztízs vesztesség rabjai voltak, akik úgy gondolták, hogy túl sokan követik Jézust. hatalmas tábora van, szeretik őt, és hihetetlenül látványos dolgokat cselekszik, amiket ők nem tudnak végrehajtani. Gyógyulások is, rengeteg csodálatos történés jelenség kíséri Jézus működését. Irigyek és féltékenyek, mint általában a hatalmon lévők, és különösen ők, akik úgy gondolták, ez az egyszerű és tehetetlen, vagyontalan ember, hogy képes ilyen tettekre, és egyáltalán mit keres itt? Nincs rendezett polgári háttere, és sorolhatnánk tovább. Rendkívül zavaró volt, vagyis még egyszer összegezve, nagy volt a farizeusok számára, Jézus jelenlétének, jelenléte okozta presztízsveszteség. A nép úgy látta, hogy Jézusban olyan tanítómesterük van, olyan példaképük és olyan uruk, akit követni lehet, akinek szava szent és békességet hirdet, akinek szeretete felfoghatatlanul értékes, aki nem személyválogató, és aki előtt nincsen semmi akadály, mindenkivel mondhatjuk. Ugyanolyan figyelmes, gondoskodó, szeretetteljes magatartást tanúsít, nincs rangbeli különbség, és semmilyen tekintetben nem osztályozza, és tesz különbséget ember és ember között. Jézus tehát a 3 éves szolgálata során olyan életet mutatott, és olyan tanúságtételt tett az emberek előtt, és mindenki előtt nyilvános volt a működése, hogy az felháborító volt, és felbőszítette a sokaságot. De térjünk vissza a Pilátus előtti jelenetre. Hogyan is kezdődik? Ahogy említettük, szükség volt a helytartónak az ítéletére és a helybenhagyására. Érdekes ez is, hiszen a nagy tanács, a szinedrium is ellensége volt Pilátusnak és a megszálló hatalomnak. Mégis most Jézus ügyében, hogy őt elítélhessék, természetes volt ez a lépés. Nem érezték árulásnak, hogy hozzáforduljanak, és az ő kijelentését, ítélethozatalát várják. Pilátus egyébként Cézáreában tartózkodott, ott volt a közigazgatási központ. Cézárea a földközi tengerpartján terül el, és mai napig meglehetősen épségben megmaradt a várfal, az a lakóhely, ahol Poncius Pilátus is lakott. Ma már csak egy kisebb szikla tömbre írott név szerepel, jelezve, hogy valamikor itt élt a híres, hírhet Poncius Pilátus a várkapu, várárok előtti területen lévő kőtömb jelzi az ő hírét. No meg a krédó, a hitvallás, no meg a passió történet természetesen ott súlyosan és jelentősen jelen van Poncius Pilátus. Ő a nép elöljárója, a hivatali elöljáró, aki ítéletet hozhat, aki elítélheti Jézust, és aki megmondhatja azt, hogy ártatlan vagy méltó a halálra. Ártatlan vagy kivégezhető, és a nép akaratát, pontosabban a szinedrium, a nagy tanács akaratát végrehajthatja. A szinedrium tehát nem hozhat halálos ítéletet, ehhez nem volt joga. Az ítéletet a törvényes képviselőnek kellett meghoznia, a törvényes képviselő pedig Poncius Pilátus volt. Sokan mondják, hogy az üdvösség történet és egyáltalán Jézus élete csak a Bibliában található. Az egy zárt szent könyv, és azon kívül ugyan valami keveset lehet tudni Jézus életéről és erről az időszakról. Nos, nagyon fontos az a két-három mondat, amit Josephus Flavius a zsidók története című művében leír Jézusról, amit érdemes megjegyezni. Ez nem a Biblia, ez egy történetírónak az összegzése arról az ártatlan emberről, akit Jézus Krisztusnak neveznek. Idézem, ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk, ugyanis csodákat művelt, és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És ám bár főembereinek följelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá, akik szerették. Mert harmadnapra feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött próféták ezt és sok más csodálatos dolgot előre megjövendőltek felőle. És még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette nevét. Idézet vége. Jézus Pilátus előtt, és folytatja a szinedrium tovább a szitok özönt vádaskodást Jézussal szemben. És egy diplomáciai és nagyon ügyes megoldási kísérlete a nagy tanácsnak az, hogy tudták, hogy nem állhatnak oda vallási kérdésekkel, hiszen Pilátus ebben nem illetékes. De hát akkor megtalálták azt a kiskaput, hogy mivel közelíthetik meg és bírhatják Pilátus jó indulatát, vagy nyerhetik meg az ő jó indulatát. Azt mondták Pilátusnak, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő felkent király. A felkent király, mesiás Pilátus számára végül is nem volt olyan súlyos vád, mint ahogy azt feltételezték a nagy tanács tagjai, és az adófizetés kérdése, ami hatalmas csúsztatás volt és valótlanság, hiszen Jézus maga mondta, hogy adjátok meg, ami a császári a császárnak, és ami az istenné, az Istennek. Tehát soha nem uszított és nem tanított a fennálló hatalom elleni intenzív lázításra, lázadásra, felbújtásra. Tehát ezzel Pilátus nem tudott mit kezdeni. Megkérdezi Jézustól, ő is, te vagy a zsidók királya. Erre Jézus válasza, te mondod. A te szavad, nem mondok ellene, hiszen az vagyok. És erre, amikor végig gondolja Pilátus, hogy mi történik itt, azt mondja, nem találok semmi kivetnivalót, semmi bűnt ebben az emberben. És ekkor a saját népe, a zsidó nép csoportja, elit testülete kiabálja és szinte követeli, könyörögve Pilátust, fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Fellázítja, ez a szó jelent felbújtatást is, lázadáskeltést, izgatást és hasonló negatív kijelentéseket, ami szintén lehetett volna olaj a tűzre, és Pilátus haragját fellobbanthatta volna Jézus ellen. De amikor meghallja azt a szót, hogy Galilea, akkor felcsillan a szeme. Ezt az ügyet ő nem zárja le most. Ez az ügy itt nem fejeződik be, ő nem hoz ítéletet, hanem továbbítja a tanács tagjait, elküldi, hogy menjenek az illetékes elöljáróságra, menjenek Heródes szín elé, aki éppen magánlátogatáson Jeruzsálemben tartózkodik, éppen az ünnep miatt, a pászka ünnepre készülve és azt figyelve. Testületileg jelen volt, mert féltek, hogy bármilyen zendülés lehet a hatalom ellen, és ezért Heródes közel volt. Pilátus megkérdezte tehát a nagy tanácsot, hogy mi a tervük és mi a szándékuk, és aztán Heródes színe előtt, amiről egyébként ebben az összefüggésben csak Lukács evangéliuma számol be, tehát a többi evangélium nem, a Pilátus előtti vallatásról hallhatunk, de a Heródes előtti bírósági tárgyalásról nem. Ez nagyon izgalmasan furcsa és szokatlan jelenség, mintha egy tárgyalás kellős közepén áthelyeznék a bírósági ülést egy másik területre, másik helyszínre. Pilátus gondolta így egyszerűen, kilép ebből a lehetetlen helyzetből, majd Heródes megoldja. Heródes Antipász, aki a nagy Heródes fia volt, hírhedt uralkodó, és ő az, akitől várta a Pilátus, és várta a nép, hogy majd akkor, ha eddig nem sikerült, ha már két körben, ugye a nagy tanácsi és Pilátus területén nem tudtak dülőre jutni, majd megoldódik Heródes előtt, és pontot tehetnek Jézus életének végére, pontot tehetnek erre a számukra kényelmetlen és kellemetlen történet végére. De Heródes meglepően érdekesen viszonyul. Érdekesen és különösen, hiszen azzal kezdi Lukács a beszámolóját. Egyébként ez a könyv, Lukács evangéliuma már az első keresztény üldözés után íródott, tehát onnan figyelve érthetőbb és látható, hogy mennyire pontosan, ahogy azt ismerjük Lukácstól és Lukács evangélistáról, hogy orvos volt és nagyon precízen utána járt a történetnek, de ez a Heródes előtti jelenet azért sok szempontból teológusok számára is egy érdekes jelenet ebben az evangéliumban. Nos, Heródes kifejezi örömét, hogy láthatja Jézust, és kifejezi azt, hogy találkozhat azzal a híres és köztiszteletben álló emberrel, akit a nép rajongásig szeret. És mit akart Heródes tőle? Hát először, mint egy cirkuszi mutatványostól jeleket kívánt, kérte, hogy csodát tegyen, és kérte, mondhatjuk úgy, hogy mint egy udvari bohóc, valamit mutasson be, valami különleges teljesítménnyel, szórakoztassa őt, vagy mutassa meg valóban, hogy olyan hatalmas és olyan különleges dolgokra képes, ahogyan arról az emberek beszélnek. Hosszasan kérdezgette őt aztán, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Jézus semmit sem válaszolt neki. Ebben a mai történetben hosszú és szomorú jelenetek keresztüzében nehéz megtalálni azt az evangéliumi vigasztaló, bátorító és szívünkre helyezendő üzenetét Urunknak, ami ebben az egyetlen egy rövid mondatban található, azonban semmit sem válaszolt neki Jézus. Sokszor a hallgatás az a hitvallás. A csend az a bizonyságtétel, az elhallgatás vagy hallgatás az egy hatalmas kiáltás. És Jézusnak ez a magatartása itt, amikor olyan emberekkel áll szemben, akik teljesen méltatlanok hozzá, és idegenek, és Isten ügyének ellenségei, azok számára nincs mit mondania. Ahogyan nagy héten és a Passió történetben látjuk, hallgat vádlói előtt, hallgat, amikor kínozzák, hallgat, amikor keresztre feszítik, hallgat, mert úgy érzi, ezzel szolgál, és ezzel teljesíti be Isten üzenetét. És a Jézusnak azt a szolgálatát, amivel Isten a földre küldte őt, egy szóval összefoglalhatnánk, akkor itt kitűnik, és hatalmasan áll előttünk az a vigasztaló üzenet, amit Jézus magatartása, Jézus állapota tükröz, és ez az áldozat, a csendes áldozat. És az áldozat, amikor most a pandémia idején nagyon sok áldozatról hallunk, ártatlanul meghalt, és eltávozott emberekről, sok áldozatról kórházakban, szociális intézményekben és mindenütt a világban kérdések merülnek fel, és válaszok nemigen adódnak. Erőfeszítések, küzdelmek a betegség legyőzésére, a vírus megszüntetésére és semlegesítésére áldozat. Az ember szótárában ez a kifejezés sokszor azonban mást jelent. Áldozat valami értelmetlen dolog, valami rendkívüli, felesleges küszködés, gyötrelem, köny és verejték és fájdalom. Jézus áldozatából, hallgatásából, csendjéből meríthetünk erőt és vigaszt. Meríthetünk reménységet is a reménytelenségben. Meríthetünk a kétségek között, fájdalmak között, félelmek nyomasztó terhe alatt meríthetünk valódi jövőt, távlatot, hiszen Jézus életében nem ez volt az utolsó pillanat, nem ez volt Heródes gúnyos nevetése, csúfolódása, akit hallottuk az igében, megvetően bánt vele, aztán kigúnyolta, majd fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. A többi evangélium a bíbor köpenyről beszél, és valószínű, itt Lukásnál ez a fényes ruha, ez a hófehér ruha akarata ellenére is Heródes jelezte és bemutatta, hogy a fényes ruha, a hófehér ruha az igazak viselete, és a fényes ruha, a hófehér ruha a Krisztusban új életet, bűntől, szenttől megmosott lelkek új életét tükrözi és mutatja be. Jézus hallgatott és csendben volt. És ez az ige, a mai történetek, a ballatás, Pilátus és Heródes előtt Jézus arca csendes, nem tudjuk és nem jegyzi le a Szentíró, hogy grimaszokat vágna, húzgálná a száját, vagy bármi olyat tenne, ami, ha nem is szóval, de a mimikájával kifejezni ellenséges indulatait, gyűlöletét. Csendben áll és hallgat. Pedig nem egy tehetetlen, béna, balek valaki ő, hanem az Isten fia, aki mindent legyőz, akinek mindenre lenne hatalma és ereje, de így tartozik szolgálatát betölteni, és így tesz a legtöbbet. Vigaszt, erőt meríthetünk Jézus csendjéből, hogy mi is csendesen tudjuk kőkemény, fegyelmezett, imádságos hozzáállással és Krisztus iránti hittel, szeretettel tudjuk elfogadni a válasz nélküli helyzeteket, az igazságtalanságot, a méltatlanságot, sokszor megaláztatást és kegyetlen szituációkat, amit nagyon-nagyon idegennek, és nagyon tőlünk távolinak tartunk, és végtelenül igazságtalannak. Ennek a történetnek azzal kezdtük, az ellenségem ellensége a barátom. És azzal végződik ez a történet, hogy Pilátus és Heródes Jézus ügyében és az ő jelenléte kapcsán barátságot kötnek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. És tudjuk, hogy ez egy érdekkapcsolat. Tudjuk, hogy ez nem egy tiszta szerelem idézőjelben, hanem igenis érdek viszonyulás, mégis a mögöttes üzenet lényege, ahol Jézus jelen van, ahol Jézus szemmel láthatóan és sugárzó szeretetével megmozdul, és a mozdulatlanságában is cselekszik, ott békességet teremt, életet és reménységet. Így Krisztus szeretete és élete, aki hallgat vallatói előtt, aki nem osztozik és nem bizonyítja igazát, és nem erősködik, és nem kiabál, nem örjöng, hogy ekkora méltatlanságot nem bír elviselni. Nos, az ő jelenlétében barátság születik a két ős ellenség között, Pilátus és Heródes kapcsolatában barátságot kötnek. Jézus ellensége, legnagyobb ellensége a gonosz. Az ellenség ellensége, tehát a gonosz ellensége Jézus Krisztus barátságot köt, a Jézus Krisztusban való hit által barátságot köthetünk, rendeződhet kapcsolatunk az élő Istennel, és a gonoszt legyőző Krisztusban barátokká, testvérekké lehetünk, de mindenképpen az ő jelenléte, az ő központi szerepe elengedhetetlen, hogy csendben, békességgel hordozzuk keresztünket, az áldozat útján, krisztusi értelemben vállaljuk a harcot, és tudjunk megbékélni, és tudjunk valóban Istennek tetsző életet élni az ő akarata szerint. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked igédért. Köszönjük, hogy vigasztalsz és bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy rámutatsz arra. A csend az nem a némaság területe, a csend az a befogadás állapota, a szív nyitottságának helyzete. Urunk, töltsd be szívünket reménységgel, békességgel, építsd közöttünk a barátságot, közted és köztünk azt a baráti, megváltói kapcsolatot, aminélkül nem élhetünk, aminélkül nincs rendezett hétköznap, sem ünnep. Légy áldott, Urunk, mindazért, amit vállaltál, amit értünk tettél. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.